Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 182. dicséretünket énekeljük. A 182. dicséretünket, amelyik így kezdődik. Karácsony ünnepében örvendezünk szívünkben. Foglaljunk helyet, testvéreim, és örvendezzünk az énekkarunkkal együtt, hallgassuk meg karácsonyi szolgálatukat. örvendezzünk tovább a 318. dicséretünkkel. Gyermekünk, örüljünk és szívünkben vígadjunk, mert született Úr Jézus nekünk. Énekeljük el végig mind a 8 versével. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked karácsony ünnepét, mikor visszaemlékezhetünk a te születésnapodra. Köszönjük te néked, hogy elhagytad mérhetetlen gazdagságodat, mennyei dicsőségedet és emberi formát vettél fel, azért, mert szerettél bennünket, és tudtad, hogy rád van szükségünk, mert te tudsz egyedül megváltani minket a bűn, a halál, a sátán fogságából. Köszönjük néked, hogy eljöttél, hogy megtedd ezt, hogy megszabadíts minket, hogy megváltónk legyél, szabadítónk legyél. És köszönjük te néked, hogy el is végezted ezt a munkát, te vagy a mi megváltunk, szabadítunk és üdvözítünk. Segíts, hogy ahogy énekeltük is, benne tudjunk hinni, mert aki nem hisz, az elkárhozik. Ennyi minden múlik rajtad. Köszönjük te néked, hogy te szólsz hozzánk újra és újra karácsony ünnepébe, és bátorítasz, és munkálkodsz bennünk szent lelkeddel, hogy valóban higgyünk benned, nem csak a te létedben higgyünk, hanem neked adjuk a szívünket, és engedjük, hogy te légy az életünknek, a döntéseinknek az irányítója. Kérünk téged, hogy ezen munkálkodj ma is, és ha már így lehet, erősíts meg ez bennünk. Köszönjük néked, hogy térdet, fejet hajthatunk most előtted. Annak idején leborultak ott azok a pásztorok is, meg még azok a keleti bölcsek is. Mennyivel inkább kellene nekünk leborulnunk előtted, aki én már meghaltál, feltámadtál és felmentél a mennybe, és nem egy jászolbölcsőben állsz előttünk, hanem királyi méltóságodban, örök istenségedben. Segíts, hogy imádóid legyünk, hogy szeressünk meg téged, hogy kövessünk téged. Erősíts meg ebbe, segíts el erre minnyájunkat, ezen az ünnepen is. Kérünk, áld meg ünnepi Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg Máté evangéliumának első részéből. Az első rész 18. versétől a fejezet végéig a 25. versig leülve hallgassátok Isten igéjét. A Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mária, az ő anyja eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szentlélektől. József pedig az ő férje, mivel hogy igaz ember volt, és nem akart őt gyalázatba keverni, el akart őt titokban bocsátani. Mikor pedig ezeket magában kigondolta, ímé az Úrnak angyala álomban megjelent néki, mondván, József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott a Szentlélektől van az, szül pedig fiat. És nevezed annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, ki így szól, íme a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig az álomból felébredve úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé, és nem ismeré őt, míg meg nem szülte az ő elsőszülött fiát, és nevezé annak nevét Jézusnak. Kedves testvéreim, karácsony sokak számára ilyen romantikus ünnep. Ilyen romantikus hangulatot biztosítanak a fények, a karácsonyfa, az illatok, az ilyenkor elővett díszek, szépen terített asztal, csillogó papírokba csomagolt ajándékok, a várakozás, a derű, a karácsonyi zene. Aki teheti, valahogy belemerül ebbe a szívmelengető romantikus hangulatba. És azt gondolom, hogy semmi baj nincs is ezzel. Jól van ez így. Így is lehet ez. Mindeközben azonban sokan nem gondolnak bele abba, hogy az Úr Jézusnak a világra jötte valójában egy forradalmi esemény. Azért mondom ezt, mert Jézusnak a világra születése az halálos csapást mér. Már az ókorban is meglévő, aztán az újkorba tovább csiszolgatott és ma is jelenlévő alapvető hitbeli meggyőződésre. Úgy is mondhatom, hogy Jézus világra jötte halálos csapást mér a világnézetünk alapjaira. Mármint, hogy a szekuláris világnézetnek, a világi világnézetnek az alapjaira. És ha oda csapást mér, akkor az egész emberi élet, az egész emberi egzisztencia meginog, és össze is omlik, úgy is mondhatom, hogy az identitásunk összeomlik. Tudnélik, ha hirtelen kiderül, hogy amiben eddig hittünk, és amire eddig építettük a gondolkodásunk, a döntéseink és az egész életünk, az tulajdonképpen egy nagy hazugság, vagy hazugságok sora. Márpedig az az igazság, testvérek, hogy Jézus születése halálos csapást mér alapvető világnézeti hitigazságokra, meggyőződésekre, amikkel az emberek manapság is bírnak, és amikkel élnek, amiknek a jegyében élik az életüket, hozzák a döntéseiket, alakítják a családi életüket, végzik a munkájukat, nevelik a gyerekeiket. Nyilván az Úr Jézusnak ez a romboló hatása, ez zavarja ezt a romantikus hangulatot. De hát gondoljatok csak arra, hogy az Úr Jézus, amikor megszületett, már akkor elkezdte zavarni némelyeknek a köreit. Például Heródes tudna erről mesélni, aki, amikor értesült róla, hogy megszületett az Úr Jézus, rögtön egy halálos merénylet sorozatba fogott, ugye, megpróbálva őt kiiktatni és eltüntetni őt abból a világból. Úgyhogy el is kellett menekülnie Jézusnak, illetve a családjának Egyiptomba, és csak Heródes halála után térhettek oda-vissza. Tehát Heródes tudna mesélni nekünk Jézus forradalmi jelentőségéről és szerepéről, de hát ez a forradalmi szerep, ez meg is maradt. Jézusban emlékezzetek csak arra, hogy annyit mondott egyszer, hogy nem azért jött, hogy békességet bocsásson a földre, hanem hogy kardot, meg tüzet. És valóban hát elég komolyan megosztotta tulajdonképpen a hallgatóságát, a zsidó társadalmat, mindazzal, amit mondott, és miközben hűséges követőket is szerzett, aközben halálos ellenségeket is begyűjtött, akik hát addig nem is nyugodtak, míg a keresztfára nem szögezték. Szóval Jézusnak a megszületése, testvérek, az tényleg lehet egy ilyen romantikus ünnepnek is az apropója, de nem szabad valahogy szem elől tévesztenünk, hogy aki megszületett, az egy rendkívüli személyiség, aki forradalmi változásokat idézett és idéz elő ma is, akár az én vagy a ti életetekben. De nézzük, hogy az Úr Jézus, illetve a születése halálos csapást mér először is az ateizmusra, mint egy ilyen manapság divatos világnézeti alapmeggyőződésre, az ateizmusra. Tehát az ateizmus azt mondja, hogy Isten gyakorlatilag nem létezik. Mivel nem létezik, ezért a világnak nem ő a teremtője, hanem a világ az anyagból, vagy az energiából véletlenül, rendkívül hosszú idő alatt jött létre. Hát ebben azt hiszem, hogy egy csomó ember így hisz, és arra építi fel aztán az egész gondolkodását, az egész életvitelét, hogy már pedig Isten hát gyakorlatilag nincs. Az ateizmusnak a velejárója az, hogy úgy gondolják, hogy az Isten, akitről a keresztények beszélnek, meg akikről már a zsidók is beszélnek, az pusztán az emberi agynak a mellékterméke. Ő csak a képzeletnek a terméke, és addig van idézőjelbe téve, amíg az emberi agy működik, és aztán, amikor már az emberi agy nem működik, akkor gyakorlatilag az Isten sem működik, nincs tovább. Na hát most itt van előttünk a betlehemi jászol, illetve a betlehemi jászolba született gyermek, aki, ha elhisszük mindazt, amit vele kapcsolatban mond a Szentírás, akkor ez a gyermek pont az ellenkezőjét tanúsítja. Tudnélik, azt tanúsítja, hogy létezik a személyes Isten. Isten, mint személy, létezik. És ő az, aki ráadásul olyan, mint aminek a magát mondja, tudnélik, Szent Isten, azaz világ feletti, nem a világnak a része, hanem a világ felett áll, és ő az, aki hát egyébként a világot is alkotta, és nem csak, hogy megalkotta a világot, hanem törődik is vele. Na most ő az, aki ennek a világnak az élére állította azt a bizonyos első emberpárt, Ádámot és Évát, hogy vele közösségbe, ő benne bízva, őt szeretve kormányozzák az Isten világát, legyenek Isten országának a megbízott helytartói, Isten nevébe uralkodói, vezetői. És tudjuk nagyon jól a történetet, hogy éppen ez az első emberpár sátáni inspirációra lázadt fel a teremtője ellen, és állt át a sátánnak az oldalára. Így módon bizonyos értelemben kicsúszott Isten kezéből a helytartó is, meg a világa is. Ellene fordult, egészen odáig jutva el, hogy megtagadta létezését is, és helyette megistenítette az anyagot, az energiát, a véletlent, az időt, csak hogy ne kelljen a személyes teremtőjével foglalkoznia. Szóval ennek az embernek és ennek a világnak kellett valaki, aki kihúzza ebből a bajból. Aki kihúzza ebből a bajból, ki szabadítja ebből az állapotból, amiben belement, és amiben konzerválta is magát az ember. És itt az, aki ebből az állapotból kihúzza a világot, kimenti az embert, az született meg ott Betlehemben. És az volt ott a jászolban. Tehát ez a valaki, ez nem tudom máshogy mondani, csak úgy, hogy halálos csapást mér az ateizmusra, meg annak az összes velejárójára. Az ebből levont különböző fényes idézőjelbe téve hát következtetésekre. Halálos csapást mér. Azt üzeni nekünk ez a betlehemi jászolbölcső gyermeke, hogy Isten létezik. És a világot ő teremtette. És látván, hogy olyan állapotba jutott az ember is, meg a világ is, amilyenbe. És még majd még milyenbe fog belejutni, ennek a világnak szabadítóra van szüksége. Megváltóra. És ez a valaki jött el. Ez egy forradalmára kiszületett. De nem csak ezt rombolja, nem csak az ateizmust rombolja, meg annak az implikációit rombolja az Úr Jézus születése, hanem másodszor halálos csapást mér a humanizmusra is. A humanizmuson, testvérek, itt most nem azt értem, hogy emberségesen viselkedik valaki a másikkal, hanem a humanizmuson egy eszmét értek, egy ideológiát értek, ami azt mondja, hogy az ember az Isten. Az ember az Isten. Az ember a maga eszével, a maga akaratával, érzéseivel, az ember maga az Isten. Maga az ember jó, alapvetően jó. Néha hibázik, de alapvetően jó. A hibáért nem ő a felelős, hanem a környezete a felelős. De az ember alapvetően jó. Az ember mindennek a mércéje. Ismerősek ezek a gondolatok. Az állítólag a legnagyobb humanista világnézet a marxizmus. Úgyhogy belénk verték. Az ember alapvetően jó. Na most, azt hiszem, testvérek, hogy erre az állításra mondhatnánk, hogy nem is csak egyedül a betlehemi jászolbölcső, illetve az ott megszületett valaki cáfol rá. Mert ő is, mert mindjárt erre is rátérek. De még mielőtt ezt mondanám, azt mondom nektek, hogy ezt a nézetet cáfolja az egész történelem. Az egész történelem. Az ember jó. A történelem ezt tanítja nekünk. Döbbenetes gonoszságok története, testvérek, csak az utóbbi 20-30 év, de jó, menjünk vissza a 20. századra. Aztán nézzünk körül, testvérek. Van egy könyvem a nagyapám könyvtárából, az a címe, hogy a háború szörnyűségei, egy angol nyelvű könyv. Fotók a II. Világháborúról. Harctéri fotók. Nem ezek a lövünk a lövészárokból, hanem a halottak, meg a megcsonkult emberek képei. És akkor az ember úgy lapozgatja, és azt hát milyen jó az ember, tényleg. És akkor még csak hagyján, testvérek, ugye a frontokon, hogy mi történt. Mi történt a háttérbe. Mi történik most Ukrajnában, látjuk a képeket a tévébe. De amit nem látunk, az a gonoszság, amelyik az öltönyös szobákba zajlik, öltönyös emberek szobáiba, háttérbe, akik tömik a zsebüket a fegyverek eladásából, akiknek érdekű, anyagi érdekű, meg hatalmi érdeke fűződik ahhoz, hogy ezt fönntartsák, mert hatalomvágy diktálja nekik azt, amit csinálnak. és nem érdekli őket a legkevésbé, hogy milyen romok lesznek, és hány halott lesz, és hányan csonkulnak meg, és hány család maradott. Csak az érdekli őket, hogy a zsebük tele legyen, és a hatalomba kerüljenek, és a világ az övék legyen. Mit törődnek ők? Az ember jó? Az testvérek úgy rendben lévőnek látjátok, hogy van egy ember, aki elárulja a saját feleségét, a saját családját, tönkrevágja, hazudozik össze-vissza, elárulja a hazáját, és még mindig tízezrek támogatják Magyarországon. Az az ember egy jó ember, és akik ezt támogatják, azok jó emberek. Azok jó emberek, akik elvégzik, nem tudom, 1 millió, 2 millió forintért a nem átalakító műtéteket, mert valakire rájött, hogy megváltoztatja az identitását, és ő most fiúból lány lesz, vagy lányból fiú lesz, és ebben segédkezet nyújtanak neki. Ezek jó emberek? Vagy pénzvágyó emberek? Pénzistenítő emberek? Vagy menjetek el a pszichológusoknak a rendelőibe, ha van kedvetek ott belehallgatni. Nem lehet belehallgatni, de nagyjából el tudjátok képzelni, hogy mi folyik ott. Menjetek el a bírósági tárgyalókba. Már mondtam ezt, beszélgettem valakivel, mondta, hogy szörnyű. Mi folyik ott? Menjetek el akkor, ha nem akartok oda, menjetek el az Auschwitzbe. Vagy menjetek a gulágra, és akkor... Mi az ember jó, testvérek? Tényleg igaza van a humanista pszichológusoknak? Csak a szülei rontják el? A szüleiket meg a szüleik rontották el, azokat meg annak a szülei rontották el? Vagy a behavioristáknak van igaza? Akik szerint a környezet, a kultúra rontja el az embert, aki alapvetően jó? Nem tudom, testvérek, de ez... Az úgy tűnik egy álom, már csak ha a valóságot nézzük, a történelmet nézzük, akkor is, mintha csak egy álom lenne ez az egész, az ember alapvetően jó. Azért, mert tudtok jó dolgokat adni a gyerekeiteknek, mondja Jézus. Attól még gonoszak vagytok. Ti gonosz létetekre lehet, hogy tudtok jót adni a gyerekeiteknek, de az nem változtat a szívbeli gonoszságotokon. És az embernek, testvérek, ez a szívbeli gonoszsága, ez nem abban nyilvánul meg, hogy amikor esetleg rászorulót lát, akkor nem segít neki, hanem vagy éppen segít neki abban, mintha jó lenne az a szívbeli gonoszságunk, testvérek, azt abban nyilvánul meg, hogy a teremtőnkre köpünk egy nagyot. És magunkat istenítjük meg. Magunkat, az eszünket, az értékrendünket, önmagunkat, a mi életünket. Ez a legnagyobb gonoszság, és ebből az ember képtelen kijönni. Minden egyéb gonoszságunk ebből az alapvető gonoszságunkból származik. Ezt nevezi a Biblia a teljes romlottságnak, hogy a szívünkben megvetjük Isten, de magunkat istenítjük. És ebből néha-néha kitör valami jó dolog is, valami emberséges dolog, de a legtöbbször simán kijön belőlünk egy csomó gonoszság. Lehet, hogy nem is jön ki, mert a szánkon nem jön ki, meg a tetteinkben nem jelentkezik, de a szívünkben ott van. Szívünkbe gyilkosok vagyunk, a szívünkbe istenkáromlók vagyunk, a szívünkbe hazugok vagyunk, nem sorolom. És sokszor aztán az életbe is. Az ember, testvérek, valami olyan bajba van, amiből meg kell szabadítani. A humanizmus egy hazugság. Ez a szabadító pedig, aki megszületett, aki tényleg mássá tud bennünket tenni, ez a Jézus. Aki ezt az alapvető gonoszságunkat tudja megváltoztatni, hogy Isten ellenségéből és egy önistenítő emberből tesz minket Isten félővé. Isten szerető emberré, Isten kereső emberré, Isten dicsőíteni akaró emberré. Ezt a csodát, testvérek, ezt csak Jézus tudja elintézni bennünk. Erre csak ő tud megszabadítani. Mint ahogy arra is, hogy aztán a szívünket is megtisztítja, meg a szavainkat is, meg a tetteinket is képes megtisztítani és megváltoztatni bennünket, és más emberré tenni. Erkölcsi értelemben is. De nem hunyhatunk szemet, testvérek, és ahogy megállapítottam, hogy Jézus halálos csapást mér az ateizmusra, mert pont az ellenkezőjét hirdeti, úgy halálos csapást mér a humanizmusra is. De megadja az alternatívát is. Mind a kettőnek megadja az alternatíváját is. Ateizmus helyett imádj engem. Humanizmus helyett imádj engem. Ez forradalom, testvérek, az ember életébe. A harmadik dolog, amit mondani akarnék, hogy az Úr Jézus születése halálos csapást mér a fejlődés hitére. Ez a fejlődésbe vetett hit, testvérek, ez egy régi hite az emberiségnek. Ennek csak az egyik megjelenési formája a biológiai fejlődés hit, az evolúcióba vetett hit, ami azt mondja egyszerűsítve, hogy a szervetlen anyagokból valahogy szerves képződött, és utána ebből meg kialakultak az élet legegyszerűbb alapkövei, és illetve hát az élet maga kibontakozott a maga sokszínűségéből, hogy látjuk. És ez a fejlődés még ma is tart, még ma is tart. Ez a fejlődés, eszmetestvérek, ez kiterjesztődött a nagy gondolkodók által az egész világ mindenségre. És eluralta gyakorlatilag az egész 20. századot, hogy az emberiség egy hatalmas fejlődési folyamatban van benne. És ez nem feltétlenül tudatosul mindenkibe, de ott van mindenkibe ez a sejtelem, hogy a fejlődésbe állunk benne tulajdonképpen, és ez egy megállíthatatlan, egy leállíthatatlan törvény. Ez egy abszolútum, ez egyféle Isten, a fejlődés. Azt érzékeli az ember, azt hiszem mindenki érzékel, hogy a világban sok baj van, de ugyanakkor azt is hiszik, hogy ez az evolúció, ez az általános fejlődés, ez túlvisz majd ezeken, és az ellentéteken és a feloldódásokon keresztül szépen haladunk előre a végtelen tökéletesség felé. Valahogy majd az ember is kijut ebből a kátyúból, amiben benne van, mert hát azért mégis ugye itt vannak ezek a betegségek, meg hát nem utolsó sorban a halál az életút végén, és hát valahogy majd a fejlődés ezen is túllendít bennünket, ezen a problémakörön. Most a transhumanizmus az, amelyik új reményt, sugarat mutat az emberiségnek, hogy majd valahogy kombinálunk téged, ó ember, a gépekkel, és lesz belőled egy robotember, és ilyen értelemben majd egy gépben a tudatot túl fog tudni élni. Túlél, és nem leszel többé beteg, és nem leszel többé halott sem. És az emberek hisznek ebbe, hogy ez úgy megy szépen, fejlődünk, minden fejlődik. Politikusoknál is lehet ez, hogy most fejlődünk, egyre jobban fejlődünk. És a fejlődés majd túllép ezeken a háborúkon, meg egyéb dolgokon. Majd szépen elfejlődünk, felfejlődünk a szép új világba. A földi paradicsomba, elérjük a harmadik birodalmat. Hitler így nevezte. Sztálin úgy nevezték, hogy a kommunizmus. Elérjük majd ezt az ideális állapotot. Mert van egy törvény ebbe a világba, a fejlődés törvény, ez a személytelen istenség, amelyik ezt előidézi. Nos, testvérek, akkor megyünk vissza a Betlehembe, mert aki megszületett, az a valaki azt tanúsítja nekünk, hogy nincs fejlődés törvény. Nincs. Hiába hiszünk benne, ez egy bálvány. Nincs fejlődés törvény. Az emberiség nem a fejlődés útját járja. Legfeljebb a visszafejlődés útját. Egyre rosszabb lesz minden. Egyre rosszabb lesz, hogy technikailag egyre jobb lesz, de ugyanakkor erkölcsileg egyre mélyebbre süllyedünk. És azzal együtt sokra megyünk a technológiai fejlettségünkkel. Legfeljebb jobb fegyverek lesznek. Az a karácsonyi jászol bölcső testvérek azt hirdeti nekünk meg, aki benne született, vagy benne volt, hogy ő oldja meg a problémákat, nem a fejlődés törvény. Ő oldja meg a problémákat. Az embernek, meg az embervilágnak a problémáit, a betlehemi gyermek, a kereszt Krisztusa, az üres sírnak a Krisztusa, a mennyei dicsőségbe került Jézus, ő oldja meg, nem a fejlődés törvény a megváltó, hanem ő. És akkor a negyedik, Jézus születése, halálos csapás az önmegváltás hitére. Ez egy kicsit kapcsolódik ez az előbbihez, de mégis külön vettem. Az embereknek a legnagyobb része, ahogy említettem is, látja, hogy azért valami baj van, sokszor az életemben is valami nem egészen úgy van, ahogy kéne, hogy legyen. Már nem csak az, amit én rontottam el, hanem úgy ezek a betegségek, amik rám törnek, meg ez a halál, ami egyre közelebb jön. Tehát valahogy az ember érzi, hogy vannak itt problémák, amiket meg kellene oldani. És akkor mit mond az ember? Hogy majd összeszedem magam, és majd megoldom. Én megváltom magam, más szóval. Én megoldom az életem problémáit. Nem kell nekem, hogy itt valaki segítsen, majd én megoldom. Én vagyok a saját magam megváltója. Természetesen ez a gondolat összefügg az előzőekkel. Ha nincs Isten, akkor majd én megváltom. Én vagyok az Isten a humanizmus szerint, majd én megváltom magamat, megoldom a problémákat. Nem kell nekem segítsen senki, kívülálló, meg természet fölötti. Ez az a szindróma, hogy beleestem a mocsárba, azt húz lefelé a mocsár, majd a saját hajamnál fogva kiemelem magam a mocsárból, legyőzöm én, hiszem, hogy képes vagyok rá, és akkor menni fog, csak hinnem kell benne. Az összes világvallás erre bátorít egyébként. Az összes világvallás, testvérek. Mindenhol az, látják, érzékelik az ősi időktől kezdve, hogy az emberrel meg a világgal baj van. A társadalomban is sok probléma. Ezt már a legősibb emberek is érzékelték, a legrégibb emberek. És kitaláltak mindenféle vallást, amikbe azt mutatják az embernek, hogy hogyan lehet megszabadulni a bajoktól. Buddhizmusban az a fő bajod, hogy vágyaid vannak. Mi a megoldás? Írsd ki magadból a vágyaidat. A kívánságot kell megsemmisítened, mert az összes emberi szenvedésnek az az oka, mondta Buddha. Nyugaton a legterjedőbb vallás a buddhizmus, Magyarországon is, mert ateista vallás. És azt mondja, hogy te magadba kell, hogy higgyél, az élet szenvedés, ugye itt a probléma, mi az oka a szenvedésnek? A vágyaid. Mi a megoldás? Bizonyos technikákkal, az öt ágú úton járva, írsd ki magadból a vágyaidat, és megszűnik a szenvedés. Megváltottad magad. Az indiaiak ugyancsak előadják. Az indiai vallásban a jóga a megváltásnak az útja. A jóga által szabadulsz meg a nyomorúságtól, és leszel egy új ember. Nem sorolom. Sajnos a pogányság megfertőzte a kereszténységet is már az első századokban. Azóta a római katolicizmusban is ott van az önmegváltásnak a gondolata. Ha ezt csinálod, ha azt csinálod, ezt csináld, azt csináld, menj be a kapun, a pápa kitöri a nem tudom milyen kalapáccsal, menj át a kapun, és a bocsánatos bűneidre teljes búcsút kapsz. Az azt jelenti, hogy nem kell a tisztító tűzbe szenvedned a bűneidre. De így nincs is tisztító tűz, úgyhogy az egész értelmetlen. De csinálj valamit, és akkor majd segítesz magadon. Persze, hát az egyház is ott van, mert az egyház kezeli Jézus kegyelmét, és osztogatja neked az egyház. De ahhoz is részt kell venned, meg ott kell lenned a misén, meg szentáldoznod kell, meg nem tudom, mit kell csinálnod. De tehetsz valamit. Egyedül, testvérek, a Szentírás, abban elénk álló eredeti keresztjén hit, egyedül ez. Meg tulajdonképpen a zsidó hit is, már a zsidó hit is, az eredeti bibliai zsidó hit, aztán utána annak nyomán a keresztény hit is, az eredeti formájában, amit helyreállítottak a reformáció idején az eleink, ez hirdeti azt, hogy nem tudod magad megváltani, még kicsit se, hanem jött valaki, aki téged kihúz a mocsárból, hogy az előbbi képnél maradja. Ez a valaki született meg. Nincs önmegváltás. A kereszténység ezt így áthúzza. És azt mondja, a megváltó kívülről jön. Ahogy egyébként kívülről jön. Valaki meg kell fogja a kezünket, és ki kell húzzon a bajból. És ez nem dehonestáló. Lehet, hogy sérti a büszkeségünket, hogy nem tudjunk magunkon segíteni, de nem baj, csak sértse. Inkább megmenekülök. Inkább élek. Inkább üdvözülök, mint sem elkárhozzak. Önmegváltási erőfeszítéseim között nagy büszkén. A betlehemi jászol bölcső és a gyermeke testvérek az minden ilyen erőfeszítésünket kudarcra ítéli. És azt mondja, nem, én vagyok a te üdvözítőd. Én vagyok a te megváltód. Bennem kell bízni, ha megváltást akarsz. Akarod, de nem magad fogod elintézni. Én intézem el neked. Én vagyok a te megváltód. Így mondta már Isten Izraelnek. Ezt látjuk Jézusban is, hogy oda megy emberekhez, azt megváltja őket. Kiszabadítja őket a bajukból. És az utolsó dolog, testvérek, hogy Jézus születése halálos csapást mér a világgal nem törődő Isten képére. Ez a világgal nem törődő Isten, ez a deistáknak volt a találmánya. Ez a deisták, azok valamikor a 16. században vannak a gyökerek, de a 17.-18. században bontakozott ki ez a filozófiai irányzat, ami elterjedt. Mély hatást gyakorolta az egész nyugati gondolkodásra, de abba magunkat is beleértem, de még az egyházakra is. A Biblia kritikának az egyik alapvető inspirátora a deizmus. Mert ez szerint a nézet szerint, amelyet mondjuk így neveket is tudok mondani, azok Angliába kezdődő Thomas Hobbes, John Toland, Matthew Tyndall, ezek a legfőbb nevei. A franciákat jobban ismerjük, Pierre Bayle, vagy a legfőbb az Voltaire volt, és a tanítványai Holbach, Lametri, Rousseau, ők a deisták tulajdonképpen. Ők azt hintették el a világba, hogy igen, van egy Isten, aki megteremtette a világot, az nem biztos, hogy személy, lehet, hogy személytelen, de lehet, hogy személy, nem tudjuk, mert hogy nem tudunk róla semmit, ugyanis nem jelenti ki magát az embernek ez a valaki, vagy valami. Nem szólt egy szót se az emberhez, nincs kijelentés, a Biblia nem az ő kijelentése, nem az ő szava hozzánk. Ráadásul ez az Isten egy olyan valaki, aki nem is törődik a világgal, gondviselés sincs, nincs gondviselés. Nem irányítja a dolgokat, hanem ez az Isten az, madács istene, nem is tudom melyik színbe, a műkész, az alkotó pedig pihen valahol. A Bibliában olvasható dolgok, azok emberi dolgok, itt jött be a bibliakritika az egyházakba. A proféciák, meg a csodák, azok pusztán allegóriák, azokkal nem kell foglalkozni, nem reális dolgok. Szóval testvérek, ez világra született az a Jézus, aki ezt a eszmét is, hogy így mondjam, elintézi. Csapást mér rá. Ha Jézus, testvérek, az, akinek mondja magát, akinek állítja a Szentírás, akkor testvérek, Isten létezik, személy, ráadásul törődik a világgal. Nagyon is törődik a világgal. János evangéliumában azt mondja Jézus, hogy úgy szerette Isten a világot, még ezt az kezéből félig meddig kicsúszott világot, meg benne a nyomorult embert, aki átjátszotta magát, meg az egészet a sátánnak a markába, hogy sötét háttérhatalomként az irányítson mindent. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesze, hanem örök élete legyen. Nem csak, hogy gondviselőként törődik a teremtett világával, és látja, hogy végtelen, szomorú és kiúttalan állapotba sodródott bele, hanem elküldte azt a valakit, aki ezt az egészet le tudja fékezni, meg tudja állítani, és vissza tudja fordítani. Ez a Jézus született meg, testvérek. Aki odáll annak az útjába, hogy a sátán vagy az ember miatt a gonoszság, a káosz, a halál, a pokol prédája legyen ez a világ, amiben élünk, meg mi magunk is. Odaállt a maga által elrendelt időben, mármint hogy az Isten által elrendelt időben, odaállt az Isten, és oda adta nekünk a Szűz Márián keresztül ezt a gyermeket, aki a Szentlélektől fogantatott. Ez pedig nem más, mint maga az Isten második személye, az Jézus. Eljött maga Isten Jézusban a világba, hogy érzékeltesse velünk, hogy ő van, de azt is, hogy törődik velünk. És úgy szeret, ahogy nem érdemeljük meg egyáltalán. Igenis, hazudtak és hazudnak mindazok, akik ilyen ilyen deista istenképet ápolnak magukba. És azt akarnák, hogy akár a vallás is, a deisták ezt akarták, hogy maga a vallás is egy emberközpontú vallás legyen, ne istenközpontú. Hát nem. A vallás istenközpontú kell, hogy legyen. Jézusközpontú kell, hogy legyen. Legalábbis a református vallás az az. Nos, értitek, miért mondtam az elején? Nem zavar engem Karácsonynak a romantikája egyáltalán. Szeretem én is nagyon. De amikor ebbe merül ki, és eltűnik a szemünk elől az a Jézus, aki egy eszméletlen forradalmár, aki az ateizmusnak, aki a fejlődéshitnek, aki a humanizmusnak, aki ezeket így áthúzza nagy fekete vonallal, de ha csak áthúzná, azzal még ugye nem lennénk előrébb. Azzal, hogy leromboltunk valamit, azzal még nem vagyunk előrébb. Ő se csak lerombolt valamit, hanem odállt ezek helyére. És azt mondja nekünk ilyenkor is, karácsonykor, bennem higgyél. Én vagyok az Isten. Azt mondja nekünk, hogy ne magadat istenítsd, és ne az embert istenítsd, engem istenítsd. Ne légy ateista, légy teista. Ne légy humanista, légy Krisztus követője. Ne a fejlődésbe higgyél, hanem abban a megváltásban, amit én hoztam el. Ne magadat akard megváltani, hanem fogadd el, hogy itt vagyok én. Én vagyok a te megváltód. És ne gondold, hogy Isten nem törődik veled, mert téged valaki szeret. Én szeretlek téged a legjobban, aki meghaltam érted. Karácsony az alternatíva. Egy világnézeti alternatíva, egy új életnek az alternatívája. És ideges vagyok, amikor ilyeneket hallok a tévében, hogy karácsony a családról szól, meg karácsony arról szól, hogy kedvesebbek legyünk egymással, és a többi, és a többi. Ez sokkal többről szól. Sokkal, de sokkal többről. Segítsen bennünket az Úr, hogy igazi Jézusunk, igazi karácsonyunk lehessen, és életünket is forradalmasíthassa ez a valaki, aki született. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk téged most itt a templomban is, de egész életünkben imádni. Téged szeretni a legjobban, téged bizalommal követni, igéidre hallgatni, mert benned van mindaz, ami igazán teljessé teszi a földi életünket is, de nálad van mindaz, ami igazán boldoggá tesz minket a halál után is, és az örökké valóságunkat is biztosítja. Segíts bennünket, hogy valóban eljussunk a romantikus hangulatoktól hozzád az élőhöz, aki a keresztre mentél, és aztán legyőzted a halált, a legnagyobb ellenségünket, és föltámadva fölmentél a mennybe, és ülsz az Atyaisten jobbján, hogy újra eljöjjél ítélni élőket és holtakat. Látod, hogy milyen sokszor talán mi magunk is, meg mások is belénk ültették ezt, de magunk is úgy háziasítottunk téged, és lett belőled egy Jézuska. Valahogy úgy lekicsinyítettünk téged, valahogy úgy összenyomtunk téged, valahogy úgy megszelidítettünk téged, és nem látjuk benned azt a valakit, aki azért jöttél, hogy elsöpörj valami régit, és valami egészen újat hozzál elő. Sok ember életében láttuk ezt mégis, és talán a mi életünkben is átéltük, de ha nem, akkor segíts átélni, hogy te egészen újjá tudsz tenni bennünket. Ugye a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. Segíts bennünket, hogy meglássuk a te végtelen jelentőségedet, dicsőségedet, és le tudjunk előtted borulni minnyájan. Oda tudjunk borulni a pásztorok mellé. Oda tudjunk borulni az akkori világ legnagyobb bölcsei mellé. Oda tudjunk borulni Mária mellé, József mellé, a szent angyalok mellé. És tudjuk mi is mondani azt ezen a karácsonyon is, hogy üdvözl légy Jézusunk, áldott légy Krisztusunk. Neked adjuk a szívünket, neked adjuk az életünket. Segíts ezzel az indulattal jönnünk most az Úrasztalához. elfogadva téged megváltónak, urunknak, üdvözítőnknek, segíts bennünket, hogy a benned való hitben tudjunk megerősödni. Kérünk téged, áld meg gyülekezetünket, áld meg a családokat, akik idejönnek, a gyermekeket, áld meg városunkat, könyörülj meg hazánkon, nemzetünkön. Sok hazug beszéd mögött vagy fölött, bárcsak fölragyogna a te neved, és valóban az az új élet, amit hoztál, minél több honfitársunké lehetne. Imádkozunk hozzád azért, hogy segítsd az embereket a világon mindenfelé, hogy elsősorban veled béküljenek meg, és aztán egymással is tudjanak kibékülni. Kérünk téged, hogy így adj békességet a mi időnkben, azokban a zónákban, különösen ahol nyilvánvalóan ölik egymást és pusztítják egymást az emberek. Ha lehetséges, állítsd le ezt az egészet, kezdve a felelősökön, a háttérben, a titkos irodákba, a titkos tárgyalókba. Könyörülj meg, Urunk, és adj békességet a mi időnkben a Földön. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap is istentiszteletet tartunk ugyanebben az időben. 9 órakor úrvacsorai közösségünk is lehetséges lesz. Szeretettel hívunk és várunk benneteket. Szeretném folytatni azt, amit ma elkezdtem, és egy kicsit arra tenni a hangsúlyt, hogy Jézusnak van egy ilyen romboló ereje, de van egy építő ereje is, és hogy mit épít bennünk, mit erősít bennünk. Erről szeretnék majd holnap egy kicsit beszélni. Erről a helyről kívánok most minnyájatoknak áldott karácsonyi ünnepet családjaitokban, közösségeitekben. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Most testvéreim, látjátok, hogy megterítettük az úrasztalát is, lezárva istentiszteletünk első részét és készülve az úrvacsorára, énekeljük a 317. énekünknek az 5. és következő verseit, 317. 5. versétől a 8. verséig énekeljük. Azért higgyen minden ember Jézus Krisztusban. Énekeljük el mind a 4 verset, ami előttünk van.